Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griefsider, a digitális legendárium podcastja. Engem Bayer Árpádnak hívnak, mai vendégünk pedig Radó Árpád Gellért, a Bebes-Bolyai Tudományi Egyetem doktorandusza, történész. Szervusz!
Szervusz, üdvözlök minden kedves hallgatót, és téged is!
A mai témánk az Nagy Lajosnak a nápolyi hadjáratai, nápolyi története. Igazából itt lehetne messziről indítani, mindenféle rokoni szállal, de inkább az a kérdés nekem így kezdetben, hogy mennyire jellemző az, hogy egy magyar uralkodó ennyire az országtól távol vezet hadat egy alapvetően támadó jellegű hadjáratban. Ami nekem eszembe jut még, az a II. András féle keresztes hadjárat. Nagyon mást nem is igazán tudnék felsorolni. Ez mennyire jellemző?
Valóban úgy van, ahogy mondtad, hogy tulajdonképpen a foglalás kor óta, tehát az úgynevezett kalandozások kora óta nagyon kevés magyar uralkodó volt olyan, amely a magyar határoktól, vagy a közvetlen úgynevezett magyar szomszédságtól nyire távol vezetett volna a hadjáratot. Hát ugye II. András egy különleges kontextusban indít hadjárat, ez ugye a keresztes hadjáratok, a klasszikus keresztes hadjáratok keretében indít hadjáratot a Szentföldre. Ott is dinasztikus és egyéb politikai kicsengése is van, kifutása az egésznek. Itt is tulajdonképpen Lajosnál is, első Nagy Lajosnál is ugye erről beszélhetünk. Tehát én azt hiszem, hogy egy kicsit megkockáztatnám azt, hogy egy magyar uralkodónak minél kiterjedtebb, minél távolabbra nyúlóak a rokoni szálai, rokoni érdekeltségei, annál nagyobb esélye van arra, hogy tulajdonképpen az akaratát megpróbálja, vagy meg kell próbálja valamilyen formában érvényesíteni. Tehát az árpádházi uralkodók is sűrűn vezettek hadjáratokat, tulajdonképpen a négy égtáj irányában, viszont ezek inkább ugye a Balkánra, északabbra, ugye a Kijevi Rusz területére, vagy esetleg Csehországba, Morvaországba, Ausztria területére irányultak. Ez a konkrétan a szomszédsága a magyar királyságnak. Nagy Lajos esetében ez nem mondható el, ugye, hogy II. András esetében sem, hiszen Nagy Lajos esetében egy 1300 kilométeres távolságról beszélünk, tehát Buda és Nápoly között, azon az útvonalon, amit első Nagy Lajos megtett szárazföldi útvonalon, ez 1300 kilométert jelentett. Ez iszonyatos nagy távolság az adott országban, és hatalmas politikai és logisztikai, tehát seregszervezési, ellátási feladatokkal, kihívásokkal jelentkezik. Ezért is ennyire érdekes ez a téma, hogy a 14. század derekán tulajdonképpen a magyar király képes egy ilyen hullámban lezajló hadjáratot is megtervezni és lebonyolítani tulajdonképpen.
Említetted, hogy szárazföldön ment a sereg Nápolyba, Dél-Itáliába. Arról talán van képünk, hogy vonul mondjuk egy török sereg Isztambultól Magyarországig, de egy magyar sereg hogyan vonul, hogyan kell ezt elképzelni? Egyáltalán a tengeri út, ami bizonyos szempontból talán praktikusabbnak tűnik, miért lett elvetve? És a szárazföldön meg mik azok a logisztikai, politikai kihívások, amikkel szembesülhet itt több idegen államnak a területén, vonul keresztül egy nagy felfegyverzett sereg gyakorlatilag.
Igen, tehát hogy felhoztad ugye az oszmán példát. Az oszmán birodalom a hadjáratainak a jelentős részét, különösen a fénykorában, úgymond a 16. században, a felvonulási terület tulajdonképpen saját területnek számított. Hát Isztambultól egészen Nándorfehérvári, sőt aztán később Budáig, tulajdonképpen baráti területen, tehát saját területen vonulnak fel, még akkor is, hogy ez szintén több ezer kilométert, vagy több mint ezer kilométert jelent. Itt ugye raktárok vannak, amelyek a szultán parancsára évre előre összegyűjti tulajdonképpen a termést, hogy a hadsereg ugye tudjon állandó ellátásban, ellátmányban részesülni. Most már ezzel összehasonlítva Lajosnak ugye először is azt kell figyelembe vennie, hogy milyen lehetőségei, logisztikai szállítókapacitása van tulajdonképpen a saját uralmon át tartozó területeknek. Hajó nincs, tehát ezzel nem számolhat, különösen az első hadjáratnál, ugyanis hát éppen ekkor Velencével hadban áll, ugye Zára és a dalmáciai területek birtoklásáért fegyverszünetet köt velük, viszont azt nem tudja elérni, hogy hajókat szerezzen Genovától, vagy esetleg más velencei riválistól, ezért egyedül csak a szárazföldi út maradt. Na most már a szárazföldi út az is csak úgy képzelhető el, hogy megkerülik tulajdonképpen Velencének a szárazföldi területét, tehát az úgynevezett Terrafermát, ami tulajdonképpen Velencének az előtere. Na most már ezt meg kell kerülni, hogy ezt megkerülték mindenféle apróbb-nagyobb itáliai városállam, hercegség, fejedelemség és egyébnek a területén kell keresztül haladni, ahol először el kell azt érni, hogy az adott uralkodó beengedje az országa területére a magyar sereget, utána pedig lehetővé kell tenni azt, hogy ezen a területen el lehessen látni a csapatokat annélkül, hogy a csapatok elkezdenének fosztogatni. Mert hogy annyi élelmiszert nem tudnak magukkal vinni, amivel képesek ezt az 1300 kilométeres utat végig ellátni. Tehát helyileg kell felbiztosítani az ellátánynak egy részét. Most már ez úgy történik, hogy Lajos ugye már 1346-tól kezdődően, 1345-ben gyilkolják meg András öccsét Nápolyban, 1346-ban már elkezdi elküldeni a követeit maga előtt, akik pénzzel és jó szóval jól megpakolva igyekeznek tulajdonképpen egyengetni a seregnek a szárazföldi útvonalát le egészen délre, tulajdonképpen a nápolyi királyság határáig. És hát sikerül is azt elérni, hogy összegyűjtik, felvásárolják ugye az élelmiszert az útvonalon, biztosítják, nem is feltétlenül a jó indulatát, hát olyan szinten, hogy az aktív támogatását egy itáliai hatalomnak, hanem legalább hát az engedélyt az átvonulásra. Vannak olyan területek, ahol átvonulhatnak, de ugye hűvösebb hangulat fogadja őket, tehát nem akkora nagy a lelkesedés. És az az érdekesség, hogy végig igyekszik fenntartani a fegyelmet a Magyarországról érkező csapatok körében, tehát hogy a fosztogatásokat elkerüljék, szigorúan meghagyja a saját követeinek és az előtte elküldött csapatok vezetőinek is, hogy kerüljék a fosztogatást, a gyilkolást, mert, és ezt ő konkrétan a parancslevélben, ami fennmaradt, leírja, hogy az ő jó hírét, királyságának a jó hírét ne szennyezzék be ilyesmivel. Az az érdekesség, ugye, hogy az Oszmán Birodalom, hogy ha már párhuzamot vagyunk, képes arra, hogy 90 ezer embert is megmozgasson. Egyszerre egy tömbben. Ha most már ez a 90 ezer ember egyszerre mozog, még akkor is, hogyha 200 km hosszan nyúlik el az egész trén, ellentétben Lajos ugye a korabeli feudális viszonyok között úgy döntött, hogy a Magyarországról magával vitt csapatokat tulajdonképpen felossza kisebb csapatokra, és ezeket bizonyos időközönként tulajdonképpen engedi be úgymond a felvonulási területre. Ezzel tulajdonképpen figyelembe vette azt is, mit képes ellátni az adott felvonulási terület. 1347-ben Itáliában még szegényes volt a gabonatermés, úgyhogy ezt figyelembe kellett venni. Tehát így kisebb csapatokkal indul neki, tehát először 200 főt küld, utána pedig az első komolyabb csapat az Bilét Finádornak a vezetésével 1347. novemberében indul meg tulajdonképpen, utána indul a király a maga 1000 fős kíséretével, és ő már 1348 elejére Beneventóba él. Benevento ez a nápolyi királyságnak az északi határvidékén van. Ez olyan menetteljesítményt jelent, hogy tulajdonképpen napi 38 kilométert is megtesznek. Zömében lóháton. És ahogyan vonulnak ugye lefele az itáliai félszigetnek a gerincén tulajdonképpen, hát csatlakoznak hozzájuk a helyben felfogadott zsoldos alakulatok. Tehát a magyar sereg, ugye, amelyet úgy kell elképzelni, hogy amire elér a nápolyi királyság területére, egy olyan 1500-2000 magyar nehézlovasból áll, még egy 1500-2000 magyar könnyűlovas. Itt a magyart úgy kell érteni, hogy a magyar király alattvalója, vagy a magyar király által magával hozott harcosról beszélünk, tehát itt lehet érteni németet, csehet, osztrákot, magyart, etnikailag magyart, ugyanakkor ott vannak a kunok, ugye a könnyűlovasok között. Úgyhogy ezekhez csatlakoznak aztán a zömében gyalogos helyi zsoldosok, tehát ezek is németek, olaszok, és így a sereg tulajdonképpen 7-9 ezer főre duzzadt. Ez a korabeli Itáliában hatalmas seregnek számít. Ez egy úgynevezett tegetföldet rengető ármádia, különösen úgy, hogy ilyen nagyon jól agolt, különböző úgymond fegyvernemekre felosztott csapatokból áll. Tehát van könnyű és nehéz lovasság, nehéz gyalogság. Ugye, ami azért a korabeli magyar seregeknek, vagy a korábbi magyar seregeknek nem volt éppen egy jellemzője, hogy nehéz gyalogságot, vagy egyáltalán gyalogságot alkalmazzanak nagyobb tömegben. És a zsoldosokról, tehát akiket itt felfogadnak, azt még el kell mondani, azokról azt lehet elmondani, hogy ezek között voltak profi csapatok, akik már évek óta együtt harcoltak, és ugye a szolgáltatásaikat árulták az itáliai városállamoknak. Ilyen volt például a bíres Werner von Urslingené, és voltak alkalmilag összeverbuválódott úgynevezett briganti. Tehát nem mind úgymond összeszokott profi társaság volt. És a sereggel egyetlen egy probléma volt, az az, hogy hiányzott a flotta. Tehát az első hadjáratában, ugye, ami 1347-ben indul el, hiányzik egy lényeges komponens a flotta. Tehát Lajos nem képes arra, hogy ezt a sereget tulajdonképpen az Adria irányából ellássa Magyarországról érkező élelmiszerrel, ellátmánnyal, tehát nem tud direkt kapcsolatot fenntartani az anyaországgal, úgymond, a törzs területével, és ugyanakkor nem képes akadályozni különböző partmenti nápolyi erődök és városoknak az ellátását. És ami a legfontosabb az az, hogy nem tudja megakadályozni azt, hogy például a nápolyi politikai vezetés, ugye Johanna és az éppen aktuális férje Tarantói Lajos herceg ne tudjanak elmenekülni egy esetleges feleség esetén. Úgyhogy ez egy lényeges, úgymond Achilleus sarka lesz tulajdonképpen ennek az egész vállalkozásnak, hogy nincsen egy flotta, amely tulajdonképpen ellenőrzése alá vonhatja a nápolyi királyságnak tulajdonképpen a teljes partvidékét. És ugye részben egy, hogy tehát a magyar királyság akkor nem rendelkezik számottevő tengeri erővel, és a velenceiek a fegyverszünet ellenére mindent megtesznek, hogy sehonnan máshonnan ne tudjanak szerezni hajót. Tehát például Anconától akarnak hajót szerezni, a velenceiek viszont leüzennek, hogy ne foglalkozzanak ilyesmivel. Tehát, hogy ne nyújtsanak segítséget Lajosnak, és ezt sikerül is elérniük.
Mielőtt rátérünk itt a politikai háttérre és az egész hadjáratnak a motivációjára, még maradjunk egy kicsit ennél az Achilleus-saroknál. Ebben az időben Nagy Lajos Dalmáciát is uralja, ha jól gondolom. Onnan nincsen flotta, vagy nem lehet flottát
hát
szerezni?
Részben uralja Dalmácián, mert hogy ahogy mondtam, éppen Velencével van egy hatalmas nagy harc, küzdelem, ami fegyverszünettel, hát nem ér véget, de fegyverszünettel tűnikben szünetelnek a harcok, pontosan a nápolyi hadjáratok megindítása miatt. És hát Zára ebben a küzdelemben teljesen kimerül, amely esetleg gályákat szolgáltathatna, a többi partmenti város sem tulajdonképpen képes kiállítani olyan mennyiségű hajót, amely biztonságban át tudná szállítani ezeket a csapatokat. Tehát itt arról van szó, hogy itt nem lehet bízni tulajdonképpen a velencejekben sem, tehát hogyha szükség van esetleg arra, hogy ezek a hajók megvédjék magukat, akkor hát az nem biztosítana, mert hogy nem akármilyen hajókat kell itt elképzelni. Tehát amikor lovakat kell szállítani a korabeli hajóknál specifikusan, tehát ott megvolt, hogy milyen hajó kellett ahhoz, hogy lovakat lehessen biztonságban átszállítani, akár egy ilyen relatív kis távolságon is, mint amilyen az Adria két partja közötti távolság. És ezek mellett ugye biztosítani kell ezeket a lassabb szállítóhajókat, ehhez pedig hadigályák kellenek. Na most már az Adriai tengernek egyetlen ura van, aki igyekszik és törekszik arra aktívan, hogy más konkurencia ne legyen, ez pedig Velence. És Velencének van ilyen ütőképes flottája Génova, pedig a másik oldalon, ugye a félsziget másik oldalán van, de az ebben a hadjáratban nem tud be, nem segít tulajdonképpen Lajosnak. Majd később az uralkodásának a végével jön létre a Genovai Magyar Szövetség, amikor sikerül nagyon megszorongatni, és majdnem megtörni a velencei tengeri hatalmat. Az egy másik történet.
Akkor tehát ismerjük, hogy van itt egy, úgy fogalmaztál, hogy eget-földet rengető armádia flotta nélkül, aminek a nagyjából a fele Magyarországról érkezik jellemzően a könnyű és nehéz lovasság, jellemzően a gyalogság pedig helyben kerül felfogadásra, és hát az kiderül, hogy ez egy nagyon sok nemzetiségi hadsereg. Látjuk majd őket harcolni, de mi az, ami miatt Nagy Lajos elindul Magyarországról? Mi dolga van neki Nápolyban? Mi a motiváció a hadjárat mögött, és mi a politikai háttér?
Természetesen családi okokra vezethető vissza, meg a nápolyi királyság tulajdonképpen trónutódlása körüli viták és problémák, amelyek még visszavezetnek tulajdonképpen a 13. század utolsó harmadára. Ugye első Károly magyar király, akit mi mindnyáján úgy ismerünk, hogy Károly Robert, Károberto, de ő első Károly a becsületes trón nevén, az uralkodói nevén. Ugye ő Martel Károly, kalábriai hercegnek volt a legidősebb fia, és ezzel második Sánta Károly nápolyi király unokája volt tulajdonképpen. Második Sánta Károly nápolyi királynak ugye a felesége az magyarországi vagy árpádházi Mária, aki aktívan támogatta először a fia, tehát Martel Károly hercegnek, majd később az unokájának a trónigényét harmadik Andrással szemben ugye a magyar trónra. Most már történik egy olyan gigszer úgymond, hogy 1292-ben Martel Károly kalábriai herceg járványban meghal, és második Károly, a nagypapa, egyszerűen kirekeszti a trónöröklésből a legidősebb fiának tulajdonképpen a fiát, Károly Róbertet, és hát mondja neki, hogy ott van a magyar trón, meg kell próbálkozni megszerezni, és az örökös, az pedig második Károlynak a harmadszülött fia Róbert lesz, aki első Róbert, Bölcs Róbert néven uralkodik majd a nápolyi királyságban. Na most már, hát az történik, hogy első Károly, tehát Károly Róbert soha nem bocsátja meg azt, hogy őt golyózták tulajdonképpen a trónutorlásból, és hát fenn is tartja az igényét a nápolyi trónra. Robert azonban nem hiába bölcs Robert ez a neve, mert megpróbálja elsimítani ezt az egész helyzetet, különösen akkor, amikor hát fiútod nélkül marad, és tulajdonképpen pápai közvetítéssel és pápai támogatással megegyezik első Károlyjal, tehát Károly Róberttel 1333 nyarán. Ugye a nápolyi trónt Károly Róbertnek a 6 éves fia András herceg, és Róbertnek a 7 éves unokája Johanna fogják örökölni közösen. És ezzel tulajdonképpen elrendeződik látszólag a nápolyi királyság trónutódlása körüli zűrzavar és problémák. Azt itt még megjegyezném, hogy itt van egy harmadik szereplő, és egy nagyon-nagyon fontos szereplő, ez pedig az Avignonban székelő pápaság, ugyanis a nápolyi királyságnak a legfőbb hűvérura az a római pápa tulajdonképpen, tehát a nápolyi trónra úgymond pápai áldással lehetett kerülni. Nos, az történik, hogy 1342-ben ugye meghal Károly Róbert, de ugyanakkor ugyanebben az évben hal meg első Róbert is, a nápolyi király, viszont a végrendeletében kiköti, hogy András és Johanna 25 éves korukig ténylegesen nem kormányozhatnak, és azután is Johanna lesz tulajdonképpen a tényleges uralkodó, míg András, mint a királynő férje, juthat bármilyen hatalomhoz is. Na, az érdekesség ebben az, hogy ugye ez az Anjou dinasztiának, a magyarországi ágának nagyon nem tetszik, mert hát ők minél hamarabb meg akarják koronáztatni Andrást, hogy ő is ugye koronás királya legyen Nápolynak, Johanna mellett, viszont maga úgy néz ki a források alapján, hogy András és Johanna betartják a végrendeletnek a kikötéseit. Tehát jó pár évig nincsen különösebb viszály, ami viszont van, az az állandó udvari intrika, ugyanis a nápolyi Anjou dinasztiának két nagy ága van, ugye a duradzói és a tarantói hercegi ágak, és ezek állandó vetélkedésben vannak egymással ugye a befolyásért, egymás között is házasodnak, tehát itt első unokatestvérek közötti házasságokról is van szó. Johanna ugye egy fiatal nő, aki körül valósággal zsonganak a férfiak, annak ellenére ugye, hogy neki van már jegyesen meg férje, és hát próbálják mindenképpen akadályozni tulajdonképpen. Azt mondja, Johanna hozzájárulásával is azt, hogy halogassák, minél jobban elodázzák Andrásnak a megkoronázását.
Bocsánat, ez hogyan néz ki a gyakorlatban? András Magyarországon él, és van egy papír, ami szerint ő egyszer nem. Majd nápolyi uralkodó lesz, vagy ő ott van a nápolyi
nem,
udvarban?
András ő a nápolyi udvarban nevelkedik, tehát Károly Róbert a nápolyi udvarban nevelteti tulajdonképpen, hogy a környezetét jövendő majd udvartartását tulajdonképpen megismerje, beilleszkedjen oda. Viszont vannak magyar tanácsadói, magyar dajka van vele, tehát az egykori dajkája is vele van, és hát egy ilyen magyar közeg veszi körül, aki aktívan próbálják őt kivonni ebből a, hát hogy mondjam, a korabeli források közül úgy jellemzik, hogy eléggé laza erkölcsű udvari életből. Próbálják őt megóvni ettől. Arra is vannak utalások, hogy András nagyon-nagyon nem elégedett az ő helyzetével, és tett arra utalásokat, hogyha azután, amiután őt megkoronázzák, utána változások lesznek. Tehát saját magának nem éppenséggel szerzett túl nagy rajongó tábort, hát akkor még csak egy tizenéves fiatal hercegről van szó, viszont az a lényeg, hogy ugye a magyar uralkodói háznak nem tetszik ez a halogatás, és addig járnak tulajdonképpen Avignonba, 6. Kelemen pápánál, és addig küldik a jelentősebbnél jelentősebb pénzösszegeket, amíg végül is Erzsébet anyakirályné, ugye Lajosnak az édesanyja, járja azt, hogy 6. Kelemen pápa tulajdonképpen elrendeli azt, hogy Andrást koronázzák meg Johannával együtt, és ki is adja a koronázási bullát ugye 1345. szeptember 20-án. Ezzel csak az a probléma, hogy ekkor András már halott. Ugyanis szeptember 18-án Aversában egy vadászaton meggyilkolják. Korabeli források leírásapján, tehát egy nagyon ilyen borzalmas módon gyilkolták meg, tehát tulajdonképpen kilökték egy kolostornak az erkélyéről Aversában, és hát kötelet dobtak a nyakába, és tulajdonképpen addig rángatták a balkonról, az erkéről lelógó kötélen, amíg tulajdonképpen megfulladt. Tehát egy ilyen borzalmas halál lehetett. Hogy ki volt a felbújtó, annak ellenére, hogy a magyar köztudatban úgy szerepel, hogy Johanna volt a felbújtó, valószínű, hogy Johanna ártatlan volt ebben. A valószínű felbújtó az második Katalin tarantói hercegné lehetett, a tarantói hercegi ágnak tulajdonképpen a tagja, akinek minden érdeke arra fele irányult, hogy megszabaduljon minél előbb Andrástól, és hát megtörtént a gyilkosság, Andrást eltemették a nápolyi San Gennaro székesegyházban, a sírt azt a mai napig meg lehet tekinteni, van egy szarkofág, amit András királynak tartanak, a sír felirat az már királyként említi, és nagyon elítélőleg nyilatkozik Johannáról, az egykori feleségről. Na, az a lényeg, hogy ez történik. Tehát tulajdonképpen András az udvari intrikáknak az áldozata lesz, tehát valószínű nem volt még eléggé jártas ebben a belső udvari hercehurcában, hogy tulajdonképpen stabilizálja a saját helyzetét. És ennek lett az áldozata. Na és erre kellett Lajosnak, mint a magyarországi anzsuház fejének, és ugye az áldozat öccsének válaszolni valamilyen formát.
Itt mi Lajosnak a célja? Ő üljön a nápolyi trónra, vagy egyszerűen legyen egy gesztus, ami kifejezi az ő bosszúját? Vagy, tehát, hogy a testvérét nem tudja nyilván visszahozni a halálból, van neki egy, nem is tudom, ellenkirály javaslata? Ki ellen szól egyáltalán ez a hadjárat, és mi a célja? Ez a kérdésem röviden.
Lajos mindenképpen lépéskényszerben van. De mindenképpen a saját dinasztiájának a becsületén esett volt, ugyanis tulajdonképpen a saját öccsét lemészárolták, tehát ezt úgy foghatjuk fel a középkori uralkodói jog szempontjából, hogy tulajdonképpen itt királygyilkosságról van szó, amit nem lehet büntetlenül hagyni. Azon kívül pedig Lajos feléleszti tulajdonképpen a jogigényét is valamilyen formában a nápolyi trónra. Az érdekesség az, hogy akkor már él Andrásnak és Johannának a gyermeke, akit szintén Martell Károlynak neveznek, akkor még hát csecsemőről beszélünk, úgyhogy valószínű, hogy egyfajta ilyen gyámságról, valószínű, hogy ilyen elképzelés lehetett, hogy ő majd igazságot tesz, felelősségre vonja a bűnösöket, hogyha más nem teszi ezt meg, mert úgymond a pápaság, mint legfőbb hűvérúr kellene igazságot szolgáltasson, ezért rengeteg sok követet is küldenek ugye Avignonban, és követelik, hogy tegyenek igazságot. Ugye Johannát vádolják a gyilkosság ötlésével, és mindenképpen igazságot akarnak tetenni. A probléma csak az, hogy hát ugye a pápai udvar nincsen teljesen meggyőződve arról, hogy Johanna a bűnös, és sikerül késleltetni a kivizsgálást, és akkor tulajdonképpen Lajos lépéskényszerbe kerül. Tehát nem hagyhatja megtorlatlanul ezt az egészet, és ugyanakkor ott van az is, hogy akkor tulajdonképpen az ő apjának a jogigényét is feléleszti. És hát ezért megindítja a hadjáratot. Tehát tulajdonképpen, hogy megszerezné, hogy közvetlen befolyás alá vonna a nápolyi királyságot, hogy ez milyen formában, tehát hogy ő konkrétan, mint a nápolyi trónnak a úgymond jogos birtokosaként, vagy pedig az unoköccse, ugye gyámjaként, az egy másik kérdés. De hogy tehát nagyjából ezek a motivációk vannak, neki lépnie kell, vagy legalábbis ő úgy fogja fel, hogy a becsületén esett sérelmet meg kell torolni, és igazságot kell szolgáltatni Andrásnak tulajdonképpen, mert ugye az igazság szolgáltatása kislekedik. Onnan, ahonnan jönnie kellene. Persze a pápaság ezzel nem ért egyet, a pápaság megpróbálja mindenképpen lebeszélni a hadjárat megindításáról, de már Itáliában van Lajos, amikor találkozik a pápa küldöttjével, a pápa küldöttje kiátkozással is burkoltan megfenyegeti, nem mondja konkrétan Lajosnak azt források alapján, hogy akár ki is átkozhatják, hogyha nem áll meg, nem fordul vissza, de viszont utal arra, hogy ott van a lehetőség, és hát a érzések alapján nem tudjuk, hogy ez most akkor elhangzott, vagy nem. Lajos ő kijelenti, hogy az igazságtalan, ártatlan kiátkozást ő tulajdonképpen, ha ki is átkozzák, ő semmibe veszi, mivel hogy ő ártatlan ebben, ő tulajdonképpen csak igazságot akar szolgáltatni, és ugye hát erre tulajdonképpen Isten a tanulja, hogy az igazság nála van. Hát ugye ezek az ilyen nagyon ismerős motivációk, amelyek a korabeli uralkodóktól vissza-vissza köszönnek. Tehát tulajdonképpen így okolja ő meg ezt az egész vállalkozást.
Akkor tehát ebből a szempontból a pápa nincs Lajos mellett.
Nincs.
A pápa, ő egy békítő szándékkal lép fel, vagy neki mi a célja
minden,
ebben a
igen, békítő szándék meg mindenképpen azt akarja megakadályozni, hogy itt létrejöjjön egy olyan hatalmi konglomerátum, amely esetleg a pápaságnak a politikai hatalmi pozícióit veszélyeztetni Itáliában. Tehát úgy kell ezt elképzelni, hogy ha Lajosnak sikerül megszerezni a nápolyi királyságot, és stabilan a kezében is tudja tartani, akkor az történik, hogy létrejön egy olyan hatalom, Adria két partján összekötve, amely egyszerűen már a pápai hűbért nem lehet vele szembe komolyan érvényesíteni. Tehát a magyar király egyszerre lesz a nápolyi királyságnak a birtokosa is, és a magyar királyság, ami önmagában egy jelentős európai hatalom. Itt egy hatalmi konglomerátum jönne létre, amit nem néztek jó szemmel. És ugye hát az itáliai hatalmi viszonyok azok nagyon törékenyek és nagyon ingatagok, mindig is azok voltak. Tehát egy olyan játékos kerülne itt a porondra, aminek az erőforrásaival egyszerűen nem lehet hatékonyan felvenni a versenyt.
Johannának, ha már arra utaltál, hogy valószínűleg nem ő volt a felbújtó, milyen motivációi vagy céljai vannak?
Hát mindenképpen
ő van csarokba gyakorlatilag, ráadásul...
Igen, nagyon egyszerű, szeretni megtartani a hatalmát. Tehát, hogy ő szeretné megtartani, tehát Johanna mindenképpen úgy képzeli a saját pozícióját ebben az a helyzetben, hogy ő tulajdonképpen a nápolyi trónnak a jogos örököse. Tehát ő azt jogszerint örökölte tulajdonképpen a nagyapjától.
Az, hogy ő nőként uralkodó, az a kontinensnek ezen a részén egy teljesen természetes dolog, vagy azért érdemes lenne minél hamarabb férjüten néznie, mennyiben számít ez kiugrónak, kirívónak? Vagy mennyiben jelent előnyt vagy hátrányt? Úgy sejtem, hát inkább hátrányt.
Hátrányt jelent bizonyos szempontból, inkább hátrányt jelent, de hát ritka megtörténik. Ilyenkor mindenféle jogi fikciót alkalmaznak, tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy az uralkodót jogilag fiúnak tekintik, tehát férfinek tekintik. Nagyon érdekes későbbi példa, tehát ugye Mária Terézia exként van számon tartva a beli magyar forrásokban, tehát ő király, nem királynő. Tehát, hogy ugyanez van, tehát hogy vagy később majd Lajosnak a lányát, Máriát is tulajdonképpen fiúsítják. Vagy Hedviget, aki a lengyel trónnak lesz az örököse. Tehát, hogy igen, megtörténik ritka, nem tapsolnak az emberek, mert hogy az uralkodótól elvártak bizonyos dolgokat a korban, tehát például az, hogy a hadsereget vezesse. Most már azt egy nőtől a korban nem nagyon várták el, vagy nem is tudták elképzelni, hogy tulajdonképpen egy nő a hadsereget vezesse, mert annak voltak bizonyos fizikai és egyéb elvárásai. Na, de hogy az a lényeg, hogy megtörtént, és tulajdonképpen attól függött az egész, hogy mennyire tudott létrejönni körülötte egy politikai kompromisszum a trónöröklése körül. Tehát, hogyha a bizonyos politikai érdekcsoportoknak megfelelt az, hogy egy nő legyen a trónon, amelyet esetleg ilyen-olyan módon reméltek befolyásolni, ez nagyon sokszor nem jött össze, hogy azért ezek általában tehetséges nők voltak, úgyhogy ez általában nem mindig jött össze. Johanna esetében is arról beszélhetünk, Johannának van egy nagyon világos koncepció a hatalomról, és hogy ő hogyan viszonyul ehhez a hatalomhoz, és arra neki milyen joga van. Ő férjeket választ magának tulajdonképpen, hát így Tarantói Lajost ugye első körben, úgyhogy férfi mindenképpen kell melléje, aki esetleg elvégezheti az ilyen hadvezetési és egyéb feladatokat. Hát Tarantói Lajos lesz ez a hadvezére tulajdonképpen a versenylova. Lajosra szemben Rozlóra tesz, tehát hogy a két Lajos közül a magyarországi Lajos az, aki tehetségesebb hadvezérnek bizonyul.
És meg is érkeztünk ezzel a csatatérre. Nagy Lajos seregét ismerjük, a másik Lajos serege és Johanna serege, a nápolyi sereg, az labdába rúg ezzel a magyar és zsoldos sereggel szemben. Mi zajlik a csatatéren?
A papírforma szerint az, hogy labdába rúg, ugyanis a nápolyi királyság az ekkora már egy klasszikus nyugat-európai, úgymond feudális hadszervezeti alapokon nyugszik, tehát azt jelenti, hogy a hadseregnek a legfőbb ütő erejét azt a nehéz lovasság alkotja. Ez 1348-ban ez körülbelül 2500 lovas jelent, és 3000 gyalogos. Ők is természetesen zsoldosokat is alkalmaznak. És hát itt a probléma inkább a létszám különbségben van, és a vezetői struktúrában. Tehát tulajdonképpen az, hogy a legfőbb vezetés az mire képes a hadszintéren, hogy tudja használni a különböző előnyöket, mert ugyanis nem kell azt elképzelni, hogy hiába van 7-9 ezer fős magyar sereg a csatatéren, tehát tulajdonképpen a hadszintéren, amikor ellátási problémák léphetnek fel bármikor, amikor tulajdonképpen a védekező félnek helyzetelőnye van, tehát a helyismereti előnye van. Tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy akkor most Lajos automatikusan, tehát Tarantói Lajos és serege, tehát a nápolyi sereg tulajdonképpen automatikusan vesztésre állna. És ezt ők is tudják, tehát elülik eleinte a nyílt harcot, inkább arra törekszenek, hogy Nápolyt valahogy megvédjék, Nápolyt úgy próbálják megvédeni, hogy a környező városok és erődítmények megerősítésére törekeznek. Itt a legfontosabb az Kápuának a védelme lenne. Hát Kápuát nagyon megerősíti Lajos, telerakja katonával. A mi Lajosunk, tehát mondjuk már itt jön mi Lajosunk, az pedig csak egyszerűen úgy dönt, hogy egy ilyen kis szárnysereget rendel tulajdonképpen Kápuának a ostromzár aláhelyezésére, mert észreveszi, hogy tulajdonképpen Nápolyt védtelenül hagyták, és megindul tulajdonképpen direktben Nápoly ellen megkerülve Kápuát, és hát effektív Kápua bekerítődik, és a kápolyi helyőrség megadja magát, különösen nagyobb harc nélkül. És így kételek feladni ezt a hídfőt, és január 11, tehát 1348. január 11-én van egy apuai csata is, ahol egy ilyen iskola példát láthatunk arról, hogy hogyan működnek együtt hatékonyan a könnyű és nehéz csapatok. Tehát a magyar nehéz gyalogság, nehéz lovasság hogyan működik együtt tulajdonképpen a lovasiászokkal, a könnyű lovassággal, amire nem feltétlenül számítottak például a nápolyiak. Tehát, hogy ez egy ilyen aduász volt tulajdonképpen Lajosnak a kezében. Nem számítottak arra a mozgékonyságra, arra a gyors átkaruló műveletekre, amire képes volt ez a magyarországi íjász könnyű lovasság. Úgyhogy ez történik, tehát az első fázisban ez van, és ezért mondtam azt, hogy itt arról van szó, hogy ezeket a számokat, ezeket az embereket, ezeket a helyzeti előnyöket, vagy hátrányokat az adott hadvezetés hogyan tudja kihasználni, vagy éppenséggel úgymond elhárítani ezeket a handicapeket tulajdonképpen. Na most már tehát Tarantói Lajosnak egyszerűen nem sikerült ezt összehozni első körbe.
Mi ez az aduász, ez az együttműködés? Ha jól értem, akkor itt bizonyos szempontból arról van szó, hogy akár csak 400 évvel korábban Nyugat-Európában, itt is a magyar íjászkönnyű lovasság a döntő, és az az, amivel nem tud mit kezdeni a nápolyi hadvezetés. Ez most gondolom, hogy eléggé túlzás. Hogyan működik a csata? Mi az, amiben itt ez jól tud működni? Miben áll ez az együttműködés a nehéz és könnyű lovasság között?
Hát itt arról van szó, amit ugye korábbi, nagyon ritka fennmaradt tulajdonképpen csataleírás a magyar középkorból, mármint legkülönösen az Árpád-korra vonatkozó részéről. Onnan például, ami fennmaradt, onnan tudjuk, hogy az egész úgy működik elviekben, hogy a magyar könnyűlovasság, íjász könnyűlovasságnak az a feladata a felderítés és egyéb ilyen mellékjárulékos feladatok mellett, hogy tulajdonképpen harcra provokálja az ellenfelet, tehát idő előtt, tulajdonképpen magára vonja az ellenfélnek a támadását, kifárasztja az ellenfelet. Nem feltétlenül arról van szó, hogy itt leijazzák például a nehéz lovasságot, arra túl sok esély nem volt, de viszont a lovakat meg lehet sebesíteni. A lovak nem fognak egy-két nyilvesszőtől összerogyni, mint ahogyan ezt a filmekben, hollywoodi filmekben lehet sok esetben látni, de viszont a sebesült ló az meg tud bolondulni. És ingerelni lehet tulajdonképpen az ellenséges csapatokat, hogyha sikerül magukra vonniuk a támadást, akkor egészen addig hátrálnak, amíg megnyílnak előttük, esetleg a magyar gyalogságra, ha van, rávonják tulajdonképpen a támadást, kifáradnak, összekeverednek, és akkor tulajdonképpen a magyar királynak az úgynevezett elit csapatai, tehát a saját nehéz lovasság pihente szépen legyalogolja őket. Erről szól tulajdonképpen ez a játék. Van olyan példa is, amikor nem sikerült, tehát amikor például az ellenséges támadás roham nem veszti el a kohézióját, tehát nem szakadnak széjjel, nem keverednek bele tulajdonképpen egy ilyen csetepatiban, nem fenntartják ezt a sűrű tömött lovassági, nehéz lovassági éket tulajdonképpen, tehát nem tudják szétzilálni, és hogyha nem tudnak időben a magyar könnyű lovasok elszakadni elől a támadás elől, akkor elég szomorú következményei vannak ennek. Tehát van ilyenre is példa. Itt ebben az esetben pedig nagyon jól működött a dolog. Tehát itt harcedzett társaságról van szó, itt tudták, a szakemberekről van szó, úgymond. Ugyanis azt tudni kell, hogy Magyarországról ekkor, ugye hát mindenki ismeri a bandériumok fogalmát, hogy azt az Anzsúk, ugye, mint hadszervezeti reform, hát nem az Anzsúk hozták létre a banderiális rendszert Magyarországon, nem is úgy működött, ahogyan elképzelő, hogy sokáig tanították, már az Árpád-korban láthatók elemei, mindegy, az a lényeg, ugye, hogy a honor birtokosokra épül az egész hadszervezet, amikor tulajdonképpen a király megbízásából ugye akár több vármegyének vagy több ispánságnak a katonai ereje fölött is hatalmat gyakorolnak egyes királyi tisztviselők, ezek az úgynevezett katonabárók tulajdonképpen. Erre az időszakra, tehát a 40-es, 50-es évekre már kialakul egy olyan profi hadakozó réteg, aki nagyon-nagyon tudja, hogy mit csinál. Többfajta ellenféllel harcolt már. Hát harcoltak már nyugati típusú hadsereg ellen, harcoltak már Leten is. Tehát az egyik példa Latfi András, székely ispán, aki 1345-ben hatalmas győzelmet arad, ugye legendás győzelmet arad a moldvai tatárok fölött. Ugyanakkor harcol Itáliában is. Tehát, hogy hadvezérek szintjén, csapatvezérek szintjén ilyen tapasztalatokról beszélünk, ilyen tudásról. De ezt a tudást, ezt a rendkívül rugalmas tudást viszik magukkal tulajdonképpen erre az itáliai, dél-itáliai csatatére. Tehát ilyennel nem találkozott a nápolyi sem, de még az ő általuk felfogadott zsoldos társaság sem.
Itt a könnyű lovasság és a nehéz lovasság kinézete érdekel még. A könnyű lovasságot úgy képzeljük el, mint, tehát hogy mondjuk kunokat képzeljünk ide elsősorban, meg olyanokat, akiknél felfedezhető a nomadizáló éjfeszítő népeknek a hagyománya? Ez az egyik oldal a kérdésemnek, és aztán majd megyünk a nehéz lovasságra is.
Részben igen. Tehát részben erről van szó, tulajdonképpen még a kunok ekkor egy ilyen, ezeket az elemeket őrzik. A 14. század terekán élő kunok nem ugyanúgy néznek ki, mint a 4. Béla uralkodás alatt éppen Magyarországra beköltöző kunok. Tehát itt már egy nyugatosodó anyagi kultúra is megjelenik a viseletükben, valószínű fegyverzetükben. Az biztos, hogy a magyar íjász könnyűlovasság, ami nem csak kunokból állt ebben az időben, hanem voltak ugye jászok, voltak székelyek, stb. Ezek már nyugati fegyverzet elemeket is használnak. Tehát itt el kell képzelni a sodronyingeket, nyugati típusú sisakot esetleg, mindenképpen nyugati típusú kardokat használnak, amire van régészeti bizonyíték, tehát a korabeli Magyar Királyság legkeletibb területe egészen nyugati határvidékig. Van leírás arról, hogy tulajdonképpen hogy néznek ki ezek a magyar lovasok a korabeli Itáliából. A Villani testvéreknek a krónikája nagyon részletesen foglalkozik az itáliai magyar jövésmenésekkel, tehát Nagy Lajos hadjárataival, és hát ők leírják, Matteo Villani leírja, hogy hogyan néz ki a magyar lovas. Nagyon érdekes, bőrzekét viselnek több rétegben, amit zsírral kennek be, a lovaik igénytelenek, tehát ugyanazok a leírások köszönnek vissza bizonyos szinten, mint például a 10. században, ugye, tehát ezekről a pusztai félnomád, steppei lovastársasággal kapcsolatban, ugyanakkor azt is leírja, hogy oldalukon hosszú kardot viselnek, tehát nincsen szó szabjáról. Hosszú kardot viselnek, tehát nyugati kardtípust viselnek, és a legfőbb erejük az íjászatban rejlik. Sisak, érdekes, hogy azt írja, hogy sisakot nem nagyon viselnek, vagy ritkán, mert akadályozná őket az íjazásban. Na most már az a kérdés, hogy mit értett sisak alatt, mert hogyha a sisak alatt ugye egy nyugati típusú, abban a korban nagyon népszerű, például színet típusú sisakot értett, akkor valószínű, hogy nem viseltek olyant, mert az nem a legalkalmasabb íjász könnyű lovasnak. Viszont viselhetek bőr, vagy nemez, fejpedőket, sisakokat, stb. Úgyhogy így kell körülbelül elképzelni, hogyha vizuális elképzelést szeretne, tehát vizuális megjelenítését szeretnénk ennek a társaságnak, akkor ugyancsak az itáliai emlékekhez kell fordulni. Kikérő oda Zévio itáliai művésznek, a padovai Szent György oratóriumában van egy freskó sorozata, amelyen keresztrefeszítés jelenet, az egyik keresztrefeszítés jelenetben a nézőnek kereszt tövében, pontosan a jobb oldalon hátlál egy nagyon furcsa figura. Úgy kell elképzelni, hogy köntösben van, hátul ofja van, és az oldalán egy ívelt szabját visel, csizmái vannak, tehát látszik, hogy a kaftán alatt megy fel a csizma, és a fején ugyanolyan sisak típus van ábrázolva, mint a Csengelei Kun sírban talált lelet. Tehát, hogy valami hihetetlen, tehát döbbenetes. És erről a nyugati szakirodalomban is a művészettörténész is leírta, hogy valószínű, hogy az inspiráció ezekhez a itáliai reneszánsz, kora reneszánsz művészetben megjelenő ilyen keleties alakok, tehát keleti alakoknak az inspiráció forrása tulajdonképpen Nagy Lajosnak magyar lovasai lehetnek. Eltételezés. Tehát itt most nem mondjuk azt, hogy biztos, hogy az érdekesség az, hogy az itáliai művészetben a 15. századtól arrafele megjelennek más keleti viseletű alakok is, de viszont tudjuk, hogy Velencének a egykori bizánci birodalom területéről toborzott stratióta zsoldos lovasságáról mintázták őket. Tehát, hogy az 1400-as évek, 1300-as évek fordulója előtt nincsen más olyan keleti lovas előkép nagyon Itáliában, amit esetleg fel lehetne használni, mint a keleti, úgymond pogány vitéznek az erotipikus megjelenítése, mint a magyar kun íjász könnyű lovasság. Úgyhogy ezt így kell körülbelül elképzelni. A könnyű lovasság részén.
Mellettük pedig a nehéz lovasság, ők pedig klasszikus rovagok, úgy mint egy, nem is tudom, fantasy filmben, vagy ahogy elképzeljük, hogy talpig vasban megy a sereg, és teljes mértékben lovagokból áll. Hogy kell a nehéz lovasság részét, ezt a csapat elképzelni?
A legjobb esetben, tehát a legjobban felszerelt társaság, az talpig vasban van. A 14. század az, amikor tulajdonképpen kialakul az a teljes hémlemez páncél, amit a 15. században láthatunk mindenhol, és amelyikből megmaradt darab is, tehát Európa szerte. Ez a 14. században alakul ki. Viszont azt is kell tudni, hogy ez a 100 év, ez egy ilyen átmeneti folyamat, amikor tulajdonképpen arról van szó, hogy kezdjük a századot azzal, hogy sodronyinkben és sodrony harisnyákkal vagyunk felszerelve, itt ott ilyen térdvédők is fokkal kiegészítve, meg egy nagy fazék sisakkal, és aztán eljutunk a század végére oda, hogy teljes lemezvérben jelennek meg ezek a nehéz lovasok. Nem szívesen használom a lovak kifejezést, mert nagyon össze tudja zavarni ugye fogalmilag az embert, mert nem mindenki volt lovag, aki tehetőtől talpig nehéz lovasként szolgált. A zsoldosok között is voltak olyanok, akik nehéz lovasként szolgáltak, viszont nem voltak lovagok. Tehát a társadalmi státuszuk az nem lovagi volt. De nem ütötték őket lovaggá, nem kaptak birtokot a szolgálatukért esetleg. Tehát nehéz lovasként harcoltak. Magyarországon is volt, fegyveresnek hívták őket. Tehát, hogy ezeket én fegyveresként szeretem leírni. Az, hogy vannak igen lovagok is, például a királyi udvar lovagjai, azok valószínű, hogy voltak, tehát vagy lovaggá ütötték őket. Van arról leírás, hogy például Lackfi István, erdélyi vajda, ugye a második hadjárat során csata előtt lovaggá üt több személyt is a saját veresei közül, a saját kontingenséből. Ugyanazt az ellenfele Tarantói Lajos is teszi, hogy ezzel a morál tulajdonképpen növelje. Tehát Magyarország esetében nem nagyon beszélhetünk egy nagyon fejlett lovagi kultúráról. Tehát ezért inkább fegyveresek, nehéz lovasokról beszélünk. Akik esetleg lovagi módra vannak felszerelve, de most már az a probléma, hogy a lovagok között is iszonyatosan nagy a szórás. Tehát nem ugyanaz a felszerelés jut egy királyi udvar lovagjaként szereplő egyénnek, mint például mondjuk azt, hogy az erdélyi vajda familiárisának vagy szerviensének, aki a vajdától kapja a felszerelését, ami éppen kerül. Viszont a standard felszerelést azt úgy kell elképzelni, mindenképpen van egy sodronyink, egy hosszú ujjú, nagyjából comb középig érő sodronyink, tehát ezek a szemekből összekovácsolt, acélszemekből összekovácsolt ing, minimum egy láncharisnya, a törzset még extra kiegészítőként ebben a korban már elég elterjedt lemezkabát védi. A lemezkabátot úgy kell elképzelni, hogy bőr vagy bársony vagy egyéb ilyen keményebb anyagra, tulajdonképpen belülről lemezek vannak szegecselve. Azon kívül pedig ezt az egész felszerelést ki lehet egészíteni mindenféle ilyen kar- és lábvért elemekkel. Ezek még nem ezek a nagyon jól artikulált kar- és lábvértek, mint amik majd a század végén megjelennek, hanem hát még ilyen cső, tehát ilyen esőcsatorna-szerű, és annak egy kicsit komplexebb, kidolgozottságú változatai. Aki látni akarja ezt, hát annak ajánlom, hogy a képes krónikát lapozza fel, akkor a képes krónikában iszonyatos mennyiségű variáció van, pontosan a század derekáról, tehát ilyen irtozatos mennyiségű variáció van, lábbértől elkezdve minden. A lemezkabát pedig onnan tudjuk, hogy a képes krónikában megvan jelenítve, hogyha megfigyeljük például a magyar uralkodóknak a portréit, idézőjelben portréit, akkor egy-kettőnél megjelenik, hogy ilyen arany pöttyök vannak a mellkasukon, ilyen 2-3-4 sorban. A korabeli európai művészetben is ugyanígy jelenítik meg, az a szegecs fejeket jelenti, amikkel tulajdonképpen a lemezt a bőrre vagy a bársonyra rászegezik. És ezeket a művész megjelenítette. Na így kell elképzelni, hogy nehéz volt, a fejére egy vagy két sisakot rak, ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy aszinett, ami egy ilyen kis fejre jobban rásimuló, legánsabb sisak, és arra egy fazék sisakot. Most már az, hogy a magyar korabeli nehéz lovasság tényleg Magyarországról származik, mennyire alkalmazta azt, hogy például a fazék sisakot is tett esetleg a baszinettjére, azt nem tudom. A lényeg az, hogyha megnézzük a korabeli magyar freskó állományt, nagyon-nagyon ritka az, amikor a idézőjelbe magyar nehéz lovasok úgy vannak ábrázolva, vagy sisakrostéig, vagy van csukva. Tehát úgy látszik, hogy nagyon nem szeretik azt, hogy a látásuk gátolja valami, tehát a művészeti emlékekből ez tűnik ki. Nyugat-Európában ezzel szemben nagyon törekednek arra a hitelesebb ábrázolásra, hogy ugye a sisakrostély általában, amikor támadás van, vagy amikor harc van, a sisakrostély le van csukva. Éppenséggel viselik azt a nagy fazék sisakot. Hát vannak ilyen érdekes különbségek, amiket például észre lehet venni a különböző régiók között. Nem kell túl sokat beleolvasni, érdekes. Na, valahogy így kell körülbelül elképzelni ezt a nehéz lovast, van egy tárcsapajzsa, vagy egy háromszögletű pajzsa, azon kívül pedig ugye van egy kard, őr. A kör az azért kell, mert hogyha ugye egy hasonló páncélos ellenféllel küzd meg, akkor az a tőrrel nagyon jól lehet az ilyen-olyan lukakat megtalálni ebben a amúgy nagyon rétegelt, nehéz vértezetben. Tehát, hogy ebben a korszakban a legnehezebb a vértezet az egész európai páncéltörténet során. Tehát ekkor viselnek a legtöbb vasat tulajdonképpen magukon. Pontosan azért, mert ez egy ilyen átmeneti időszak. A lemezek még nem képesek arra, hogy teljesen megvédjék maradéktalanul az egész testet, és a mozgást biztosítsák, még ugye a fém kohászat nem ért el arra a szintre, hogy ilyen nagy, egybefüggő, erős acéllemezeket tudjon kialakítani, úgyhogy magukra vesznek mindent is a srácok. Tehát, hogy ezt így kell elképzelni. Na, ez a nehéz lovasság. És ez aztán ráül egy hadiménre, ami direkt arra van kitalálva, tenyésztve, hogy bizonyatos átütő ereje legyen, nagy tömege legyen, gyors legyen. Magyar sajátosság az, hogy egy 50 évvel később nagyjából van leírás arról, hogy a magyarok még a nehéz lovasság is a kisebb, fürgébb lovakat kedveli. És ezek a lovak nagyon értékesek. Vannak adatok arról, hogy Lajos fizet például a nápolyi hadjáratokban elesett lovakért. Kártérítést fizet. Ezt ugyanúgy, mint amúgy Nyugat-Európában. Nyugat-Európában is vannak fennmaradtak adatok, konkrétan számlák, úgymond idézőjelben számlák, amikor éppen fel van tüntetve, hogy ki mennyi lovat veszített el egy hadjárat folyamán, és azért az adott uralkodó vagy hüvér úr mennyi kártérítést kell fizessen a vazallusának. És egy persze a fő fegyver ennek a nehéz lovas, mondjuk hadigépnek, hadigépezetnek, gyilkológépnek a lándzsája. Nem a kardja, nem a buzogánya esetleg, vagy a csákánya, vagy ilyen-olyan dolgok, hanem a lándzsája. Aminek a végén van egy 20 cm-es acél, és abban a 20 cm-es acélban tulajdonképpen koncentrálódik ennek a lónak, meg a nehéz páncélos lovasnak a teljes átütő ereje. Ez a fő fegyvere. A lándzsa, meg a ló, amelyik tulajdonképpen mozgatja az egészet.
Ebben a helyzetben a csatatéren a gyalogság úgy sejtem, hogy jóval kevésbé rúg labdába, mint akár a könnyű, akár a nehéz lovasság. Helyes ez a benyomásom?
Nem egészen. A nehéz lovasság csatadöntő elemként tud működni, viszont hogyha a gyalogság egy jól képzett, jól felszerelt gyalogságról van szó, akkor egyáltalán nem egyenlőtlen pozícióból száll szembe bármilyen nehéz lovas társasággal. A korszak korábbi századokból is, amikor úgymond a lovagságnak a európai nehéz lovasságnak a aranykoráról beszélnek, akkor is vannak olyan epizódok, hogy például itáliai nehéz gyalogság Barbarossa Frigyesnek, a híres német-római császárnak a nehéz lovasságát, a német nehéz lovasságát szétveri. Mert hogy képesek, tehát hogyha egy jól kiképzett gyalogosról van szó, van megfelelő felszerelése hozzá, képes megállni, és nem fut szét, amikor látja, hogy vele szemben szágult több száz kiló hús és acél, megáll, akkor jó esélye van arra, hogy felvegye a küzdelmet. És a nehéz lovas az nem tud várat ostromolni, nem tud felderíteni, ezért van az, hogy inkább ilyen modern szóval összfegyvernemi együttműködés az ideális már ebben a korban is. Tulajdonképpen ez a kőpapirollóként működik.
Ott tartottunk az eseményekkel, és ide szeretnék visszatérni, hogy Lajos végül is elfoglalja Nápolyt. Ez itt egy győzelem? Egyszerűen?
Hát elfoglalja Nápolyt, de előtte elkövet egy hatalmas nagy hibát. Amikor ugye a Capuai csatában legyőzi Tarantói Lajost, utána nem megy egyből Nápolyt elfoglalni, hanem térőt tesz Aversába. Ugye látni akarja valószínű az öccsének a meggyilkolásának a helyszínét, fogadja a Tarantói és a Durazzói hercegi ágaknak a tulajdonképpen a hódolatát, akikkel nagyon nyájasan viselkedik első körben, aztán hirtelen vált, lefejezteti Durazzói Károly herceget, aki mintegy 110%, hogy hatatlan volt ebbe az egészben. És tulajdonképpen Durazzói Károly herceg volt az, aki részben támogatta is Lajosnak a vállalkozását, és a többi herceget, tehát Lajos Fülöp és Róbert hercegeket pedig egyszerűen fogságba ejt és Magyarországra küldi. Na, itt van ez a pont, amikor az itáliai közvéleményt, aminek egy jelentős része Lajos pártján állt, tehát erkölcsi és egyéb megfontolásokból, egyszerűen elveszti. Ellene fordulnak, többek között Boccaccio meg Petrarca is. Akik addig támogatták mindenféle szinten Lajost, ellene fordulnak, mert hogy ártatlan, úgy fogják fel, hogy ártatlan embert végeztetett ki. És aztán a következő baklövése úgymond, hogyha úgy lehet mondani, az, hogy elfoglalja Nápolyt, a Nápoly Tarantói Lajos meg Johanna elmenekülnek Nápolyról, Avignonba. És bevonul Nápolyba, a nép lelkesedik, utcai ünnepséget akarnak tartani, Lajos azonban úgy vonul be Nápolyba, mint egy hódító. Tehát lóháton, teljes vértezetben, koronás sisakkal a fején, és semmi jelét nem mutatja annak, hogy ő tulajdonképpen itt, mint egy legitim uralkodó, tulajdonképpen a sajátját veszi birtokba, ugyanaz Isten adta néppel akar bármilyen közösséget kialakítani, hogy őt elfogadják. Rá is döbben erre nagyon rövid idő alatt, megpróbál ilyen utcai ünnepségeket rendezni, de ekkorra már sajnos elszabadul a közhangulat, és lázongások kezdnek kitörni, hogy Nápolyt elidegeníti. Nem sikerül úgymond bázist kialakítani. Itáliai híveket helyez mindenfelé ilyen kormányzóként ide-oda, ezeknek egy részét meggyilkolják, és elkezd terjedni a áprilisra, tehát 1348 áprilisára a Pest is, tehát a Fekete Halál, és kénytelen vonulni Nápolyból, de nem adja fel a várost, hanem a várost övező és a várost védő erődökbe zsoldosokat és magyar helyőrséget telepít, hátrahagy hadipénztárat, és hazavonul. Már ekkor érzi, hogy ennek nincs vége, és elkezdi készíteni már tulajdonképpen a következő hadjáratot. Tehát 1348 nyarán, már ahogy vonul vissza, már készíti elő tulajdonképpen a következő hadjáratot.
Miért van szükség itt egy következő hadjáratra? Érte egy sérelem, odavonult, elfoglalta, megbosszulta az öccsét, ha nem is azon igazából, akin kellett volna, megmutatta a hatalmát, és kész. Kicsit olyan, ahogy beszélsz róla számomra, mint hogyha itt az első hadjáratnak így ez lett volna a vége, a nem teljesen kitalált célja, és ezzel nem lehetett volna lezárni? Vagy mi az, ami miatt Lajos elkezdi készíteni a következő hadjáratot?
Nem, mert nem sikerült stabilizálni az uralmát, nem sikerült elismertetni az uralmát. Johanna továbbra is legitim uralkodóként van elismerve a pápaság 6. kelemen által, és tulajdonképpen utánpótlási problémák vannak, terjed a Pest is, egyszerűen nem elrendezett az egész probléma. Tehát nincsen lezárás ennek. A bozzuállás is úgy működött, hogy ő valakit kivégeztetett, meg fogságba ejtett rokonait, de azon kívül tehát a hatalmát senki nem ismerte el. Tehát aki számított, úgymond. Tehát tulajdonképpen ott van, hogy katonai jelenléttel tud fenntartani valamilyen hatalmi jelenlétet effektív a nápolyi királyság ennek egy részén. Tehát, hogy nem is a teljes nápolyi királyság uralja, ugye az Itáliának a déli része, nem is uralja a teljes nápolyi királyságot. Úgyhogy ez egy befejezetlen történet ekkor még. És ezért tudja, hogy vissza kell térni, vagy legalábbis egy kicsit több erőfeszítésre van szükség. Addig, amíg tulajdonképpen sikerül megpuhítani a pápát, vagy valamilyen szinten elismertetni ezt a hatalomváltozást, ezt a főhatalomváltást. Úgyhogy az történik, hogy miután ugye kihúzza a lábát Itáliából, az erődök ellenállnak, amíg van utánpótlás, egy jelentős részét azonban feladják, azonnal visszatér Johanna és Tarantói Lajos, kivásárolják a zsoldosok által védett erődöknek egy részét, viszont a magyar zsoldosoknak és a magyar hátradjuk magyar csapatoknak egy része képes arra, hogy fenntartsák tulajdonképpen a keleti partvidéken egy körülbelül egy ilyen 100 km hosszan elnyúló sávon tulajdonképpen egy ilyen hídfőállások hálózatát. De ezeket képesek védeni és képesek tartani arra az esetre, hogyha úgy mond, és amikor visszajön a király, vagy éppenséggel erősítés küld. Hát ez lesz majd tulajdonképpen az ugródeszkája a következő hadjáratnak.
A második hadjárat mennyivel az első után tud elindulni, és milyen eredményt hoz?
Amikor visszavonulóban van, már szervezi az újabb hadjáratot, 1348 őszén utak is indítja Lackl István erdélyi vajdát. Ő körülbelül 1200 fővel érkezik meg Dél-Itáliában, hozzácsatlakoznak 1000 zsoldos, mivel egy pénzt is hoz magával. Ez arra elég, hogy 1349. januárjában Trojánál szétveri tulajdonképpen a nápolyi sereget, több száz előkelő foglyot ejt, sorra elfoglalja ugyanazokat a városokat tulajdonképpen, amelyeket azelőtt is elfoglaltak, tehát így Ascolit, Capuát, Aversát, viszont nem foglalja el Nápolyt, csupán blokkád alá helyezi. Lackl olyan hírnevet szerez magának Itáliában, Lackl István erdélyi vajda, hogy állítólag egy ilyen mondás is kezd terjengeni, és te győzedelmes és bölcs ember vagy, mint egy második Lackl. Tehát a vajda ugyanazt a játékot játsza, mint amit előzőleg Lajos, tehát a könnyű-nehéz összjátékot tulajdonképpen a lovasság és a gyalogság terén. Melettónál június 6-án is még egyszer megveri Antói Lajosnak a seregét, viszont egy probléma lép fel, hát Melettó után a zsoldosok effektív fellázadnak, elmondják a szolgálatot Lackl-nak, mivel hogy a pápai vesztegetés zajlik, tehát tulajdonképpen pápai pénzen sikerül megvásárolni őket, kivásárolni őket úgymond Lackl szolgálatából, és így Lackl kénytelen hazavonulni az évnek az őszint, tehát 1349 őszén kénytelen hazavonulni. A tengerpartot azonban továbbra is megtartják. Tehát például Barletta és Trani továbbra is magyar kézen voltak, tehát ezek két kikötő, amelyek képesek fogadni ezt az esetleges következő hadjáratot. És hát akkor így jutunk el tulajdonképpen az utolsó hadjáratra, ami 1350-ben indul, tehát a következő évben. Ekkor már a király, tehát Lajosnak sikerül elérni azt Velencénél, hogy hajókat és egyebeket szerezzen, és így hajókkal kell át az Adrián, tehát itt magyarok több hullámban érkeznek ismét, ez már gályákon szállítják az utánpótlás, ostromszereket, tehát ez egy nagyon jól megszervezett, nagyon jól előkészített hadjárat ismét, na és minden addiginál nagyobb sereggel érkezett, tehát több vonát hozott, mint azelőtt bármikor. Hát a villániak azt írják, hogy 15 ezer magyarról és 8 ezer német egyéb zsoldosról beszélünk, hát ez egy nagyon nagy szám a korban, hogy tényleg ennyien voltak-e, azt már nem tudjuk megállapítani, lényeg az, hogy többen voltak, mint azelőtt. Lajos most sokkal jobban figyel az utánpótlásra, tehát biztosítja az utánpótlást a keleti partvidéken, ugye hajók által és déli irányban is. Egyetlen egy dolgot nem tud úgy továbbra sem biztosítani, azt, hogy a nyugati partvidéket lezárja. Tehát Nápolynak tulajdonképpen a tengeri előterét le tudja zárni. Ugyanakkor problémák vannak, mert most ebben az esetben Aversa nem esik el olyan könnyen, tehát nem lehet olyan könnyen bevenni, mint azelőtt két alkalommal. 34 napos ostromra kényszerül, tehát tulajdonképpen 34 napig kénytelen Lajos ostromolni Aversát, maga is megsebesül Aversa alatt, tehát egy számszerénynek a veszője belefúródik a lábába, hát itt a krónikás hagyomány nagyon érdekes jeleneteket örökített meg, hogy hogyan próbálják Lackiék kirángatni a király lábából a nyílveszőt. Hát itt azt lehet tulajdonképpen ebből az epizódból leszűrni, hogy Lajos az hát nagyon szívesen, lelkesen vett részt a közelharcban. Tehát létrákot, ostromlétrákra mászott fel királyként. Tehát képzeljük el, amikor az uralkodó valóban az első sorokban harcol a saját katonáival, vagy a saját embereivel. Úgyhogy ennek nem örült a magyar előkelők társasága, többször megdorgálták. Tehát idézőben lekiabálták az uralkodónak a fejét, hogy az méltatlan a királyi méltósághoz. Hát Lajos nem fogadta meg, mert aztán később is vannak feljegyzések balkáni hadjáratok idejéről, amikor mindenféle ilyen őrültséget követel. Nápolyt blokkád alá veszi a Aversa elfoglalása után. A probléma csak az, hogy ekkora kifogy az élelmiszer, és el kell kezdjenek fosztogatni. Na és ezzel Lajos elidegeníti a nápolyi híveinek a maradékát is. Helyőrségeket hagy hátra, és tulajdonképpen ez az a pont, amikor azt mondja, hogy ezt így fel kell adni, el kell engedni. Mert vannak sokkal fontosabb problémák más irányokban, mint ez a nápolyi kérdés, mert úgy látszik, hogy három hadjárat sem elég ahhoz, hogy megszerezzék ezt a nápolyi örökséget. Elkezdődnek 1350-ben a béketárgyalások, amik 1352-re hoznak eredményt. Ez úgy néz ki, hogy Lajos nem mond le a nápolyi trónról szóló jogigényéről, viszont átadja Johannának a hatalmában lévő várakat, városokat, mert hogy képesek magyar helyőrségek ellátni és fenntartani egészen 1352-ig, ezeket tulajdonképpen egy ilyen tárgyaló eszközként használnak, tehát tulajdonképpen egy ilyen kártyaként, és 1352-re záródik le úgymond egy első fázisban ez az egész, szabadon engedi ugye a Visegrádon fogságban tartott Frantó és Durádzói hercegeket, tehát a rokonait. Hát itt a fogságot nem úgy kell elképzelni, hogy láncra verve nyíren és vizen tartották őket, hanem mert ilyen tisztes fogságban úgymond. És hát itt arról van szó, hogy a nápolyi hadjáratokat mutatják be, mint egy ilyen hatalmas kudarcot, és amely egy hatalmas politikai és anyagi megterhelést jelentett a magyar királyságnak, egyfajta ilyen erőforrás pazarlás volt az egész, ami csak tulajdonképpen Lajosnak esetleg a hiúságát vagy hatalmi ambíciói szolgált, és nem volt semmi eredménye. Viszont azt kevesen veszik észre, vagy jegyzik meg, hogy amit az elején is említettünk már, hogy ilyen távolságra, ilyen szervezettségű hadsereget, ilyen méretű hadsereget nagyon-nagyon kevesen vezettek még a korban is. Tehát az, hogy képes volt a magyar királyság a 14. század derekán egy ilyen sorozatos, tehát több éves hadjáratra, 1300 kilométer távolságra, sokszor ellenséges környezetben végigvonulni, biztosítani ennek a 9-10 ezer embernek az ellátását úgy anyagilag, mint élelmiszer szempontjából, ezeket hatékonyan vezetni, tehát ezek tulajdonképpen Lajosnak a seregei minden csatát megnyertek, minden várostromot, tehát sikerült a várostromokra is ugye sikeres lenni, katonailag sikeres volt az egész dolog, a probléma az, hogy politikai, tehát Lajos megnyerte a háborút, elvesztette a békét tulajdonképpen. Tehát ezt így lehet mondani, ugye ennek modern párhuzama is vannak, de hogy tehát megnyerte a háborút, de elvesztette a békét. Tehát képtelen volt a békét megnyerni. Arra nem volt eszköze tulajdonképpen. Nem tudta fenntartani ezt a kapcsolatot, tehát ezt az áramlás, logisztika és egyéb áramlást ilyen nagy távolságra. És ugye a politikai része ott van, hogy képtelen volt magának elég politikai támogatást generálni Itáliában, meg amúgy nemzetközi, tehát európai szinten, főképpen a pápánál, hogy ő ezt tulajdonképpen egyfajta egy ilyen személyes igazságszolgáltatásról elvigye egy ilyen nagyobb politikai csíkra, ahol tulajdonképpen itt ilyen királyi koronák egyesítéséről, vagy ilyen államszövetség létrehozásáról lenne szó. Tehát egy ilyen, egyfajta ilyen personálunióról lehetne szó. Mint később majd aztán a lengyel esetben létrejön. Az egy másik történet, hogy közelebb vannak. Na, úgyhogy ezt így el lehet mondani, de az érdekesség, a csavar, amit beígértem, az az, hogy a nápolyi kérdés nem 1352-ben rendeződik igazán, hanem 1382-ben. És egy negyedik hadjárattal, amikor Kis Károly, Tarantói Lajos durazzói hercegnek a fia, aki magyar királyként második Károly néven uralkodott egy nagyon rövid ideig, Lajos támogatásával és magyar csapatoknak az élén 1382-ben megszerzi, akkor már pápai támogatással a nápolyi trónt, és 1382. május 22-én azt mondják a rossz nyelvek, hogy Lajosnak az utasítására Johannát megfojtatja. Itt van a lezárása ennek a nápolyi kérdésnek. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ilyen szinten Lajos megnyerte az egész vállalkozást. De én nem így nézem, mert ez egy rövid életű valami volt, ugye hát második Károlyt meggyilkolják Budán, tehát nem sikerül létrehozni ezt a personálúniót Lajos halála után sem, ami viszont a legfontosabb az az, hogy a magyar hadművészet szempontjából egy hatalmas nagy hívmány volt az egész, tehát hogy nyomot hagyott az itáliai emlékezetbe, krónikás hagyományban, művészetben, mert ugye 1350 után még magyar zsoldos csapatok többször járnak Itáliába. Toldi Miklósnak a személye ugye leelevenedik. Hát ugye a Károly Robert előtti feudális anarchia, oligarchák uralma után tulajdonképpen kinyitotta a magyar királyságot az éppen a reneszánsz hajnalán lévő Itáliára. És ezek a kapcsolatok nagyon sokáig fennmaradnak.
Kedves hallgató, köszönjük, hogy eljutottál idáig. A Digitális Legendáriumot megtalálod YouTube-on, valamint Facebookon. Ha pedig valamelyik podcast megosztón hallgatsz minket, akkor arra kérlek, hogy értékeld az adást, hogy minél többekhez eljussunk. Árpi, hozzád a záró kérdésem pedig az, hogy ez a nápolyi hadjárat és nápolyi vállalkozás, ez Lajos számára egy személyes ügy volt, vagy inkább egy hidegebb politikai cselekvés? Tehát, hogy itt inkább a családi szálak és a fiú testvér elvesztése az, ami motivál, vagy pedig egy lehetőség arra, hogy a saját birodalmat, saját országot jelentős mértékben kiterjessze. Mennyire vezette itt a racionalitás és a hidegész az uralkodót arra, hogy hadjáratot vezessen 1300 kilométerrel arrébb, és mennyire inkább az érzelmek? Nyilván nem egyszavas választ fogok kapni rá, úgy sejtem.
Hát, jó, ez egy nagyon-nagyon komplex kérdés, mert hogy nem látunk bele Lajosnak a fejébe. Hát, hogy nem olvassuk a gondolatait. Valószínű, hogy van benne egyfajta személyes szál is. Ezt onnan tudjuk, ugye, hogy az aversai epizód. Tehát miért megy Aversába, amikor a hideg logika azt diktálná, hogy azonnal üldözze a győztes csata után az ellenséget, menetből bevegye az ellenség fővárosát. Miért időzik hosszú-hosszú napokon keresztül Aversába, ahol meggyilkolták az öccsét? Öccsét, akit amúgy nem is ismert túl sokáig. Úgyhogy valószínű, hogy van egy ilyen személyes motiváció. Ugyanakkor ott van az uralkodói küldetéstudat, büszkeség, nérzet, tehát az, hogy tulajdonképpen sérelem esett az ő koronáján, az ő családján, mint ahogy mondtam, tehát lemészárolták az öccsét, mint egy kutyát. Úgy akarták elkaparni. És hogy ez egy csorba a dinasztiának, és a koronának tulajdonképpen a fényén, a becsületén. Tehát van egy ilyen motiváció is, és persze ott van az opportunizmus is benne, tehát ez nem lehet tagadni. Van egy ilyen opportunista nullata minden egyes uralkodói döntésnek, ez teljesen mindegy, hogy kiről beszélünk. Tehát itt Justinianustól elkezdve minden egyes uralkodó, aki meglát egy lehetőségben, van egy ilyen személyes, amúgy egy személyes tragédiából indul, mit tudom én, és akkor ott van az, hogy ebből más is lehet. Mert hogy van jogigényünk, mert hogy még nagyobb hatalom, még több hatalom, ősi örökség visszaszerzése, stb. Tehát, hogy itt komplex motivációs rendszerekről van szó. Ezért van az, hogy nem szeretem soha az olyan magyarázatokat, hogy nincs történelmi munkákból olvassa az ember, hogy igen, mert hogy akkor valakinek, ez uralkodónak ez a vallásnak a elfogadása, vagy ez a döntés, ez ilyen nagyon hideg kalkuláció. Nem. Tehát van egy személyes meggyőződés, motiváció, és ugyanakkor ott van az opportunizmus, hogy kihasználja a lehetőséget. Kettő nem mond egymásnak ellent, hanem szorosan összefonódik, és egyébként az emberi létezésnek, tapasztalatnak a komplexitására világít rá, mind a mai napig. Tehát a motivációk, azok nagyon komplexek, nagyon összetettek minden szinten. Az átlagemberén és az uralkodónál is.
Ladó Árpád Gellért, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm szépen.